Az előbb felolvasott ige szakaszból egy verset szeretnék kiemelni Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második leveléből, a 4. fejezetnek a 7. versét. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van. Hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak, foglaljuk el a helyünket. Kincs és cserépedény. Elég furcsa párosítás. Ez nem ez, amit megszoktunk. Hogyha halljuk ezt a szót, hogy valakinek kincs van a birtokában, akkor általában, legalábbis nekem, valamilyen kalandos film vagy kalandregény jut eszembe, akár a Kincses sziget, ahol ugye arról van szó, hogy a kincs valamilyen nagy zsákmányt akar. Szép ékszereket, aranyérméket, használati tárgyakat, amiket az ember megszerez magának, mástól, begyűjt. Ahogyan azt tették Pál apostol idejében a római uralkodók és a hódító hadjárataik során, minél több vagyonra próbáltak szert tenni, nem csak embereket, nem csak földrészeket gyűjtöttek be, hanem egy-egy ilyen hódító hadjárat után hozták magukkal a kincseket, amivel gazdagodott az ő kincsestáruk, az ő országuk. És Korintus is egy olyan város volt, ahol itt Pál most éppen beszél a gyülekezethez, ahol gazdag kereskedelem folyt, a szárazföldön és a tengeren egyaránt, ahol az emberek számára ismerős volt ez a fogalom, hogy lehet itt kincsre szert tenni, lehet azzal gazdálkodni, lehet azt másokkal cserélni, adni, venni, akár tempészni hajókon egyik országból a másik országba. Nem volt számukra ismeretlen ez. És most itt Pál mégis valami egészen más kapcsolatnak a leírására használja ezt a példát. És kicsit talán idegen is lehet számunkra, hiszen tudjuk jól, hogyha valami drága számunkra, ha kincsünk van, akkor azt óvni, őrizni, megvédeni akarjuk. Amikor azt mondja a nagyszülő az unokának, hogy te vagy az én kincsem, vagy a szülő a gyermekének, akkor nyilván azt jelenti, hogy te drága vagy számomra, de fontos vagy nekem. Nem mindegy az, hogy te hol vagy, hogy mit csinálsz, hogy kivel vagy. Figyellek téged, óvni, őrizni szeretnélek. És pont emiatt, ahogy így olvassuk ezt az egy verset, azt mondja Pál, hogy a kincsünk cserépedényben van. És annyira ellentétes ez, hogy akkor mire is akarja mondani, és hogyan is kell ezt érteni. És ő azt próbálja ezzel megvalósítani, megvilágosítani, hogy a kincs az az Isten igéje, amit tőle kaptunk. Ő maga, és a cserépedény ez pedig az ember. És elsőre számomra ez annyira furcsa volt, és egyben olyan jó is rácsodálkozni az Istennek a kegyelmére ezzel. Hogy bár az ember olyan, mint egy cserépedény, könnyű összetörni, könnyű elvenni az életét, annyi minden befolyásolhatja, hogy akár fizikailag éppen milyen állapotban van. Mulandó, és az Isten mégis azt mondja, hogy rábízom az én kincsemet, hogy rád bízom, beléd helyezem azt a kincset, az evangéliumot, ami fontos számomra, ami nekem drága. És engem ez arra emlékeztetett, ahogy elolvastam ezt az egy verset, hogy mekkora kiváltságban van részünk. És erről a kiváltságról milyen könnyen elfeledkezünk. Mekkora ajándék, aminek az Isten részesévé tett engem és mindannyiunkat. Hogy milyen nagy csoda és megtiszteltetés, amiben részesít. Mert mondhatná azt is, hogy ugyan minek rábízni az emberre? Minek hozzáfordulni, minek őt használni, ha ennyire mulandó, ha ennyire törékeny, ha ennyire ilyen kis semmi. És mégis az derül ki ebből, ahol mit itt olvashatunk, hogy a kincs ebben a cserépedényben van, hogy az Isten fontosnak tart bennünket és használni akar, hogy nem nézi az érdemeinket, nem nézi a körülményeinket, nem azt nézi, hogy megérdemeljük-e, hogy rászolgáltunk-e, hogy biztosan olyan védelmet tudunk-e nyújtani, az ő kincse, az ő igéje számára, ami illik hozzá, hanem azt nézi, hogy fontosak vagyunk a számára, és szeretne bennünket is használni. És számomra ezzel újra és újra szembesülni mindig egy megható dolog. Nem szorul rá az Isten arra, hogy én segítsek neki. Nem szorul rá az én szolgálatomra. Sőt, még az én életemre se. Nélkülem is el tudná végezni azt a munkát, amit eltervezett. Ebben a gyülekezetben, emberek életében, ebben a faluban, sőt ebben a világban is. Tudna az Isten úgy működni, hogy nincsen egyház. Hogy nincsenek esperesek, nincsenek püspökök, nincsenek lelkészek. Nem kell neki a palás. És nem kellenek neki a nagy rendezvények. Tudna így működni az Isten, hogy mindezek nincsenek. És mégis mennyire csodálatos, hogy kiválasztja a mi cserépedény életünket. És azt mondja, hogy nem kellene a segítség az örömhírnek a továbbadásában. Hiszen ő mindenható, de mégis használ. És ez nem természetes. És éppen ezért gyakran olyan, vagy gyakran elfeledkezünk erről a kiváltságunkról. És számomra fontos volt, hogy itt Pál emlékeztet, hogy igen, nem természetes ez. És tekinthetjük ajándéknak, hogy az Isten használ bennünket, hogy ránk bízta az ő igéjét, az ő evangéliumát. És ez még erőt is adhat, amikor az ember elfárad, akár fizikailag, akár lelkileg, akár belefárad a szolgálatba, mert nem látja az eredményét, mert nem tapasztalja meg olyan gyorsan azt, hogy igen, most békességem lenne. Igen, most már tudok szeretettel fordulni a másikhoz. Akkor is ez erőt adhat számunkra, hogy különös kiválasztásban van részünk, hogy különös ajándékban van részünk, amire nem szolgáltunk rá, és amire nem is tudunk rá szolgálni, és mégis a miénk lehet. Hiszen ez a másik csodálatos üzenet ennek az igének, hogyha megnézzük, hogy azt mondja, hogy ez a kincsünk pedig cserépedényekben van. És itt egy egyszerű kis nyelvtani dologra szeretném felhívni a figyelmet. Ez a birtokos rag, ami ott van a végén. Kincsünk van, tehát a miénk. Hogy ez a mi saját tulajdonunk. És tudom, elég ilyen kis pici dolognak tűnik, amire én próbálok most nagyítóval rávilágítani. De fontosnak tartom, mert olyan gyakran átsiklunk felette. Olyan könnyű megszokni. Igen, persze ez a miénk. De ez nem olyan természetes. És ennek a kincsnek, az Isten igéjének, az örömhírnek mi a birtokosai lehetünk. Olyan nagy dolog, amikor valami a tulajdonunkba kerül. Biztos voltunk már többen, akik átélték azt, hogy akár valamiért felvették a hitelt, hogy na, most igen, lesz egy autóm, de az még évekig tulajdonképpen a banké. Én használom, de havonta fizetni kell a részletet, akár a kamatokat, akár számolni azzal, hogy igen, ez emelkedik, és küzdeni kell érte. Kitartani abban, hogy majd egyszer reménység szerint az enyém. És mekkora nagy öröm, amikor az ember megkapja hozzá a papírokat, amikor lejár az összes hitel, lejár a törlesztés, és tudja, hogy az övé. Az ő neve van rajta, és visszakapja akár a törzskártyát, akár amikor tudja, hogy igen, az a ház most már az övé, nem kell érte többet fizetni. Hogy mekkora a nagy dolog, amikor tudom, hogy igen, az enyém lett, most már én használhatom, én gazdálkodok vele. Egészen különleges ez az érzés. És az Istentől kapható kincs, és a miénk lehet, azt mondja Pál, hogy számára is, ez már az övé, sőt a másoké is ott a gyülekezetben. És ezzel a kincsel kapcsolatban van egy nagy különbség. Amíg a világban minden úgy lehet a miénk, hogy megfizetünk, érte, hogy kiérdemeljük, hogy megharcoljuk, addig az Istentől kapott kincs az ajándék, amit csak elfogadni kell. Nem kell érte dolgozni, nem kell érte fizetni, nem kell érte hitelt felvenni, hogy az ember a magáénak tudhassa majd. Sőt, nem kell érte bizonyos cselekedeteket beváltani. És miért nem kell ezeket megtenni? És azért, mert valaki már megtette helyettünk, mégpedig az Isten fia, Jézus. Mert a mi bűneink miatt nem tudnánk mi magunk soha eleget tenni ezért a kincsért, rászolgálni az Isten ajándékára. Magunktól ez nem menne, nem tudnánk kiérdemelni. És ezért Jézus helyettünk megfizette érte az árat, hogy elmondhassuk, hogy nekünk is ott lehessen hitvallásként, amit itt Pál mond, hogy kincsünk van, méghozzá cserépedényben. Tulajdonosai lehetünk, és vagyunk is már többen az Isten kincsének, azáltal, hogy elfogadtuk az általa kapott bűnbocsánatot. Azáltal, hogy beismertük, hogy igen, magamtól nem megy. És ennek a kincsnek éppen ez a titka, ami sokszor az embert meg is ütköztet. Nem lehet fizetni a kegyelemért. Nem lehet érte eleget tenni. Nem lehet kiérdemelni. És ettől olyan elfogadhatatlan, olyan nehéz felfogni, hogy mit is jelent az Isten kegyelme. Nem, ez, erre a kegyelemre csak hálával, szolgálattal és egy egész életnek az odaszánásával lehet válaszolni. De érte, semmit nem lehet megtenni, csak el kell fogadni. És igen, azt is megvallani, hogy én magam képtelen lennék arra, hogy kiérdemeljem. És amikor úgy rádöbbenünk erre, hogy mekkora ajándék, amiben részesíti az embert az Isten, és mennyire jó, hogy ennek a kincsnek birtokosai lehetünk, akkor már csak az a kérdés, hogy miben formálja, miben alakítja a mi életünket. Mert én hiszem, hogy alakítja és formálja. Az első ilyen dolog, ami kimunkál bennünk, az az öröm. Örömet ad számunkra. Egyrészt nyilván arra a felismerésre elvezet, hogy fontosak vagyunk az Istennek. Feladattal bízott meg bennünket. És az alkalmatlanságunk és a hibáink ellenére kiválasztott minket. És jó erre emlékezni, jó ennek a tudatában lenni. Sőt, arra is örömöt ad, amit itt mond Pál is, és abban is reménységet ad, hogy ha bár szorongatnak, de nem szorítanak be, ha bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, eltipornak, de nem veszünk el. Hogyha minden külső körülmény ellenére az Istennél vagyunk, és ez adhat reménységet, ez adhat örömet, ez adhat bátorítást és békességet minden körülmény ellenére. Nem tudnak beszorítani, nem tudnak kétségekben hagyni, nem tudnak végképp üldözni, mert az Isten kincse bennünk van, és ezt senki nem veheti el tőlünk. És ez az, amire itt Pál felhívja a figyelmet. Hogy ez olyan dolog, ami megmarad. Hogyha láthatókra nézünk, azok elmúlnak. Ahogyan mondtam múltkor valaki, hogy igen, a ráncok egy darabig még csak attól vannak, hogy az ember elalussza az arcát. Aztán egy idő után a ráncok megmaradnak, mert az már nem csak elalvás az arcon, hanem bizony azokat már meg kell szokni. Mert látható, mert igen, ilyen cserépedények vagyunk. De az Isten kincse az ilyen elvehetetlen, és ilyen örökké való. És pont emiatt reménységet adhat bármilyen helyzetben, a mi életünkben. És azt is mondja, itt úgy folytatódik ez az igen, hogy ez a kincsünk cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt ne tulajdonítsuk magunknak, hanem az Istennek tulajdonítsuk. És ez pedig arra emlékeztet és arra figyelmeztet bennünket, hogy nem miénk a dicsőség. Nem én vagyok az ügyes, az okos, a talpra esett, a nagyon művel, a nagyon jó, a legjobb szolga. Nem az én áldásos tevékenységem, hanem hálás lehetek az Istennek, hogy használ engem. És ez nagyon más, amikor magamnak tulajdonítom a dicsőséget, és amikor tudom azt mondani, hogy nem az egyén, hanem egyedül Istené a dicsőség. Ahogyan mondja is az egyik diák mozgalom, hogy soli Deo gloria, egyedül Istené a dicsőség, nem a miénk. Mi csak annak a felvillantói, a megmutatói, lehetünk. És igen, abban részesít bennünket az Isten, de nem mi cselekszünk, hanem bennünket használ. És ez fontos, hogy alázatra indítson bennünket. Hogy nem én vagyok az, aki cselekszik. És sokszor a szolgálatban úgy vagyunk vele, hogy ó, megy ez már nekem, olyan jól belegyakoroltam magam. Tudom már, hogy mit hogyan kell tennem. És akkor az Isten hajlandó most úgy megszégyeníteni, hogy gondoljunk csak vissza, hogyan kezdtük el. Úgyhogy igen, Uram, vezess minden léptemet, minden szándékomat, minden szavamat, mert én annyira alkalmatlan vagyok. Nem is tudom, hogy igazán mit kéne mondani, hogyan lenne a jó, hogy azt mások megérthessék. És aztán olyan könnyen elbízza magát az ember. És ez az ige figyelmeztetés. Nem magunknak tulajdonítsuk ezt az erőt, hanem mindig az Istennek. Mert igen, elmondható róla, hogy rendkívüli. És ez a jó benne, hogy azáltal, hogy az Isten kiválasztott bennünket, azáltal, hogy a mi életünkben tényleg ott van az ő lelke által, rendkívüli dolgokat tehetünk, és élhetünk át. És rendkívüli dolgoknak lehetünk a tulajdonosaivá, és az örököseivé is. Olyan ajándékoknak és áldásoknak. És nyilván ez feltűnik mások számára is. De amikor van lehetőségünk elmondani, akkor nem azt kell mondani, hogy ez miattunk van, hanem az Isten miatt. Eszembe jutott egy film is példának, ami mostanában megy a mozikban, az Amerika kapitánya, ami ugye arról szól, hogy egy különös, különleges katonai kísérletre válogatnak ki fiatalokat, és hát akik majd meg kell, hogy mentsék a világot, a világháború folyamán, különleges katonákat akarnak létrehozni, akik harcedzettek, akik tudnak kitartani. És jelentkezik egy ilyen nagyon kis gyenge fiú, aki vaságyal együtt 40 kiló, de ő minden áron katona szeretne lenni. És hát mindig arcra esik, amikor próbálok futni a felszereléssel együtt a hátán, és aztán kiválasztják erre a különleges feladatra, és meg is kapja ehhez a, nem is emlékszem meg pontosan, valamilyen szérumot, és tényleg egy olyan katona lesz, aki aztán később eljár toborozni, aki köré aztán felépítik az egész filmet, és ő lesz Amerika kapitánya, akit mindenki csodál, akire hallgatnak. És honnan is indul egy gyenge, kis satnya, vézna ember, akit senkinek nem jutna eszébe beállítani a harcba. De még arra se, hogy ott nagyon bármit csináljon a harctéren. Mint amikor elmegy Dávid a testvéreit meglátogatni a harcmezőn, és azt mondják neki, hogy menjél inkább haza. Még a végén valami olyat látsz, amitől rosszat álmodnál. Nem kell itt lenned, nem kell itt neked beszélni, főleg nem kell jelentkezni, hogy majd te megküzdesz a Góliáttal. És tényleg annyira nevetségesen néz ki, amikor Saul ráadja a páncélját. Azt írja, hogy nem is tud benne mozogni, hogy ő is inkább azt mondja, hogy vegyük ezt le, mert nem fog menni, mert ahelyett, hogy megküzdene, lehet így eldőlni az ólomkatona. És mégis valami rendkívüli dolgot tesz, mert legyőzi a népnek az ellenségét, legyőzi a filiszteusok legnagyobb katonáját. És azáltal, hogy azt mondja, hogy mert velem lesz az Isten, amikor kimegyek, és az ő nevéért harcolok, és az ő nevét senki nem csúszolhatja meg. Főleg nem egy ilyen körülmetéletlen filiszteus. És igen, ilyen az, amikor az Isten valakit felvértez, és nem feltétlenül külső dolgokban, hanem lelkileg az ő fegyverzetével, amit a múltkor a gyerekek is el is játszottak hittanos évzáron, de folyamán tanultak arról, hogy mi is a lelki fegyverzet. Mit jelent az, amikor az Isten felkészít, az ő katonájává fogad, hogy milyen a hitnek a pajzsa, a reménység sisakja, és sorolhatnánk a békességnek sarúja, és itt különböző dolgokból kellett megépíteniük, és felöltöztetni valakit, és tényleg elmondani, na ilyen az, amikor az Istennek katonája vagyok az ő fegyverzetében. Hogy habár emberileg annyira alkalmatlan, akár az én életem, akár az én korábbi múltam miatt, és mégis az Isten nem erre tekint, hanem rendkívüli erővel, rendkívüli ajándékkal és kincsel ruházt fel. És ezt az igeverset olvasva tehát tudatja nyilván a korintusiakkal Pál, és velünk is az Isten, hogy kiváltságban van részünk, hogy Isten kincsének a birtokosai vagyunk. És ez a tulajdonlás, ez pedig adja számunkra tényleg örömöt és alázatot a szolgálatban, a mindennapi életben, hogy hitelesek lehessünk mások előtt, hogy tudják felismerni azt, hogy kinek szolgálunk, hogy kitől kaptuk ezt a drága ajándékot, ami nem múlik el, ami örökre ott van a mi életünkben. És tényleg, hadd mondjam el ezt még egyszer, hadd emlékeztessek mindenkit. Ezt a kincset senki nem veheti el tőlünk. Bármilyen körülmények között van az életünk, bármilyen helyzetben vagyunk, bármit is mondjanak, bárhogyan üldözzenek, bárhogyan szorongassanak, ahogyan itt Pál is sorolja. És ha még a külső emberünk megromlik is, akkor is mi a mi reménységünk. Jézussal együtt bennünket is feltámaszt az Isten örök életre. És ennek vagyunk mi az örökösei, ennek az ígéretnek vagyunk a várományosai. És én kívánom, hogy úgy tudjunk élni ezzel a kincsel, hogy az Isten dicsőségét tegyük láthatóvá és megtapasztalhatóvá ebben a világban. Így legyen. Amen.